Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 52. fejezetében a 7. verstől a következőképpen. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalja népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor már tudom, hogy én fogom vasárnap az igét hirdetni, és elolvasom az igeszakaszt, akkor mindig azzal kezdem, hogy megpróbálom úgy a saját szavaimmal átfogalmazni, hogy miről is szól ez a szakasz. Hát tulajdonképpen a prófétáknál ez fontos is, hiszen sokszor úgy első olvasásra rejtélyesnek is tűnik, hogy miről is van itt szó, miről is beszél a próféta, mintha nem nekünk szólna, hanem néhány ezer évvel ezelőtt az akkoriaknak, de hát mi közünk mindehhez nekünk. Úgyhogy mindig meg szoktam keresni a kulcsszavakat, a kulcsgondolatokat. Ilyeneket találtam. Jön az örömhír. Jön a békesség, a szabadulás, a vigasztalás, a megváltás, ami ugyanazt jelenti, mint a szabadítás. Jön az az állapot, hogy Isten uralkodik. Jön az a helyzet, hogy Isten az emberek között van. Tehát ez az igeszakasz körülbelül azt mondja nekünk, hogy amikor Isten jön közénk, amikor megvalósul az ő uralma, az megváltást, szabadulást jelent. És mindennek a következménye az öröm, a békesség, a megvigasztalódás. Szeretném most így három különböző területen nézni ezt. Amikor megvalósul Isten uralma egy nép életében, aztán amikor megvalósul Isten uralma egy kisebb közösség vagy egy család életében, és harmadjára, amikor megvalósul Isten uralma az egyén életében. Amikor megvalósul az ő uralma egy nép között, egy országban, egy városban, ennek az igének a történelmi háttere az, hogy Isten népe, Izrael a babiloni fogságban van. Éppen két héttel ezelőtt is volt erről szó. És ott a babiloni fogságban kapják az ígéretet a hazatérésről. Ugye azt olvastuk, hogy Jeruzsálem romjait nagy öröm éri, mert Isten visszatér a romok közé. Miért volt ez a babiloni fogság? Mert elhagyták Istent. Isten népe elhagyta őt. A bűn uralma valósult meg. Ha vesszük a fáradtságot és olvasgatjuk otthon Ézsaiás próféta könyvét úgy elejétől a végéig, és esetleg a többi prófétát is, akkor olvasunk kizsákmányolásról, korrupcióról, társadalmi igazságtalanságról. És arról is olvasunk, hogy mindezt Isten engedte meg, mert a nép elhagyta őt. És sokat elmélkedtem arról, hogy a próféta írásából elég egyértelműen kitűnik, hogy nem csak a kizsákmányoló hagyta el őt, hanem a kizsákmányolt is elhagyta őt. Sokszor elgondolkozom azon, amikor emberek a vezetőket szidják. Most vezetőn sok mindenkit lehet érteni. Munkahelyi főnököt, polgármestert, politikust, egy cég vezetőjét, és általában megy a vezetőknek a szidása. Igen, ők a hibásak. De nem vagyok olyan naív, és nem engedem magam becsapni senkitől, hogyha az az illető kerülne abba a pozícióba, akkor biztos, hogy ő jobb vezető lenne. Hiszen tudjuk, hogy mindannyian bűnös emberek vagyunk. Az eredendő bűn mindannyiunkat érint. És hogyha valaki vezetőként mégis megáll, hát hála az Istennek, hála az Isten kegyelmének, hogy megtartotta azt az embert, hogy megbírt állni egyenesen. A kizsákmányoló és a kizsákmányolt, az elnyomó és az elnyomott egyaránt elhagyta az Istent. És Isten ebben az esetben megengedi azokat a dolgokat, azokat a szerencsétlen dolgokat, amik megtörténnek a nép életében. És ahogy a bűn megnövekszik, és már nagyon elhatalmasodik a gonoszság, akkor már jön az ellenség, és következik a fogság. És a próféták újra meg újra kijelentik, hogy Isten engedte meg mindezt, mert elhagyták őt. De a történet nem ér véget itt. Tovább olvassuk ugye Ézsaiás próféta könyvét, és az utolsó fejezetek végig az ígéretről szólnak. Minden megváltozhat, mert Isten kész megbocsátani. Fejezeteken keresztül ezt olvassuk különböző megfogalmazásokban. Értsétek meg, nincs itt vége. Nagyon rosszul érzitek magatokat ebben a mai magyar valóságban? Van, aki jól érzi magát esetleg, többség rosszul érzi magát. Különböző okok miatt. Különböző okok miatt. Betegség miatt, anyagi helyzet miatt, adósság miatt, szétesett család miatt. De Isten azt mondja, hogy én kész vagyok megbocsátani, és kész vagyok újra jönni a romok közé, ugye a Jeruzsálem romjairól egyértelműen következtethetünk a saját életünk romjaira. Kész vagyok jönni a te életed romjai közé, kész vagyok hozni a megbocsátást, kész vagyok hozni a helyreállítást, kész vagyok hozni a reményt. Visszatér az Úr a Sionra, megváltotta Jeruzsálemet. Ma is lehetséges egy nép megújulása. Ugye Isten betartotta az ígéretét, és 70 évi fogság után a nép visszatérhetett a saját hazájába, újra felépítették Jeruzsálemet, újra felépítették a városfalat, a templomot is. Megújult a nép, megadta Isten a lehetőséget. Ma is lehetséges egy nép megújulása. Ismerünk történeteket erről. Például a zuluk közötti megújulást már többször említettük, és Győri András testvérünk erről készített filmet, meg lehet nézni ezt a filmet, hogy evangélikus lelkész, magyar evangélikus lelkész is volt ott a zuluk közötti misszióba. Csodálatos tapasztalat. Lehetséges egy egész népnek a megújulása, megváltozása. 90-es években árusítottak a keresztény könyvesboltokba egy videókazettát, ami szintén ilyen történeteket, oknyomozó riportokat tartalmazott. Újságírók utána mentek, hogy mi okozta a változást mondjuk egy dél-amerikai városba, ahol addig a maffia uralkodott, és most eltűnt a maffia, eltűnt a drogkereskedelem, és valami hatalmas megújulás van abban a városban, ott valamelyik országban, Dél-Amerikában. És mentek, és felfedezték, hogy az, hogy a keresztények elkezdtek imádkozni a lelki ébredésért, összefogtak a különböző keresztény gyülekezetek, felekezetek, és imádkoztak, és nem fáradtak bele az imádságba, és megindult egy megújulás a város életébe, és a maffia tagjai vagy megtértek, keresztényi lettek, vagy pedig elhagyták a várost. Vannak ilyen történetek, internetről is nézhetünk ilyen történeteket, ilyen dokumentumfilmeket, egész népekről, törzsekről, városokról. Lehetséges egy népnek a megújulása. És nem adhatjuk fel a reményt. Nem adhatjuk fel a reményt, hogy a mi magyar népünk megújulhat. Nem szabad abba hagynunk az imádságot. Én nem vagyok benne biztos, hogy megtörténik. Nem nagyon erős a hitem ezzel kapcsolatban, de tudom, hogy Isten megadhatja, megteheti. És tudom, hogy nem szabad belefáradni az imádságba, hogy imádkozzunk a saját népünkért, hogy legyen felemelkedés, hogy legyen erkölcsi megújulás. De nekünk keresztényeknek tudnunk kell, hogy ennek útja az, hogy oda kell térni az embereknek egyen-egyenként az Úr Jézus Krisztushoz. Másképp nem lehet megújulás, másképp nem lehet felemelkedés. A második terület, amikor Isten uralma megvalósulhat egy kisebb közösségben, például egy családban. Egy ismerősöm találkozót szervezett az osztály találkozók mintájára, kitalálta, hogy akikkel annak idején közösen jártak ifire, ez egy vidéki faluban volt, egy előregedő faluba, de majdnem mindenki elköltözött a régi ifisek közül ebből a faluból, csak néhányan maradtunk ott. De aztán jött a Facebook, bejelölgettük egymást ismerősnek, elkezdtünk levelezgetni, és szinte az összes régi ifist így megtaláltuk. És aztán úgy Facebook csoporton keresztül felélénkítettük a kapcsolatot. És akkor jött az ötlet, hogy hát az osztálytalálkozók mintájára rendezzünk már egy találkozót a régi ifiseknek. És összejött a találkozó. Különböző városokban laktak, volt, aki a fővárosban, volt, aki a megyeszékhelyen, de szinte mindenki visszament. És azt mondja az ismerősöm, hogy Marika, nem fogod elhinni, én sem hittem volna, ha nem a saját fülemmel hallom, amikor beszámolnak az életükről. De szinte minden esetben az volt, hogy amikor elköltözött valaki valamelyik városba, és ott megkereste a gyülekezetet, és beépült a gyülekezetbe, és járt istentiszteletre, meg járt bibliaórára, annak az élete úgy rendben is van. Annak a családi élete rendezett is. Van kivétel, van egy-két kivétel, hogy valaki hívő gyülekezetbe járó, és mégis elvált, vagy valaki hívő gyülekezetbe járó, és mégis problémás a magánélete. De a többségre elmondható, hogy aki elköltözött és megkereste az ottani gyülekezetet, és beépült oda, és istentiszteletre jár, és aktív bibliaórai tag, annak úgy nagyjából rendben van az élete, és egészben van a családja. És aztán nem fogod elhinni, mert én sem hittem volna, ha nem saját fülemmel hallom, hogy aki pedig nem csak a falut hagyta el, hanem elhagyta az egyházat is, elhagyta Jézust is, annak eléggé gubancos az élete. Itt is van egy-két kivétel, van akinek mégis példás családi élete van, de a többségre ez elmondható. Aki elhagyta Jézust, aki elhagyta a gyülekezetet, annak ugye a családi élete is meglehetősen gubancos, alkohol problémái vannak, magánytól szenved, depressziótól szenved. Azt mondja, hogy őszinte volt a légkör. Mindenki egészen őszintén beszélt arról, hogy mi van azóta, az eltelt 3 évtizedben, mi minden történt, és hol tart az életük. A családi élet megújulását is Jézus tudja megadni. Ha Jézus uralma megvalósul egy családban, akkor ezek a megígért dolgok jönnek. Ahogy a próféta mondja, hogy ahol Isten uralmat vesz, ahol Isten megjelenik és uralkodik, békesség jön, szabadulás jön, öröm jön, vigasztalás jön. Persze kesereghetünk, hogy nem valósul meg Isten uralma országunkban, népünk között. lehet tovább kesergünk. Mi szeretnénk, de hát nem valósul meg Isten uralma a saját családunkban sem, de megvalósulhat a saját szívünkben, a saját életünkben. És akkor bármilyen helyzet is van az országban, a faluban, a családban, a munkahelyen, hogyha a saját szívünkben, a saját életünkben megvalósul az Úr Jézus Krisztus uralma, akkor ő hozza a mi szívünkbe a békességet, az örömöt, a vigasztalást, a megújulás lehetőségét. Most megjelent egy nagyszerű könyv a mi evangélikus egyházunk kiadásában. Büki Anna írónő egy nagy vállalkozásba fogott, és született ebből a vállalkozásból egy könyv, aminek az a címe, hogy Megtérés. 21 vallomást olvashatunk benne. Én nagyon-nagyon örülök ennek a könyvnek, mert a többi felekezet hasonló köteteket már sokszor kiadott, és örülök, hogy most a mi egyházunk is kiadott egy ilyen bizonyságtétel gyűjteményt. Most nem szeretnék egyet sem kiemelni belőle, lelkésztől elkezdve, jogászon keresztül, tanár, polgármester, mesterember, földműves, nagyon-nagyon-nagyon sok ember, presbiter, nagyon-nagyon sok ember, férfi és nő, vall arról, hogy milyen volt az élete Jézus nélkül, hogy hogy történt meg a nagy találkozás az ő életében, az ő szívében a megváltó Úr Jézus Krisztussal, és hogy milyen változásokat hozott ez elő. Sok ismert nevet is fogunk találni, sok ismeretlent is. Tanulhatunk belőle. Mert sokszor úgy vagyunk mi egy-egy igehirdetés, egy-egy istentisztelet után, hogy hát mind szép és jó, de a gyakorlatban hogy történik ez meg? Hogy lehet mégis találkozni Jézussal? Hogy lehet, milyen imádságot kell elmondani? Hogy kell ezt elkezdeni? Mi ennek az útja, módja, hogy ő lakozást vegyen az én szívembe, az én életembe is? Én azt hiszem, hogy ha 21 vallomást elolvasunk, hogy másoknak ez hogyan sikerült, ez rajtunk is segíteni fog. Jézus kézbe költözni egy ember szívébe. Ő nem mond nemet a hívásra. Jeruzsálem romjai a mi életünk. Romjait jelenti. Nem tudom, hányan olvassák a Híd magazint, ami szintén a mi evangélikus egyházunk kiadványa. Az evangélikus élettel időnként meg lehet venni, de meg lehet venni külön is. És nagyon-nagyon jó hiterősítő és hitébresztő írások szoktak benne lenni. Most a legutóbbi számban is megjelent egy interjú Deák Gabriella tanárnővel, az a címe, hogy Megtépázott múlt, reményteli jövő. A Téló Gábor evangélikus óvoda és általános iskola és gimnázium etika és ének tanára. És vall az életéről, hogy hogy kereste az Istent. És már jó úton haladt, de fiatalon meghalt az édesanyja. És annyira vigasztalhatatlan volt, hogy valahogy maga sem érti, hogy, de a Jehova tanúi közösségébe találta magát. És hát ezt nem mondom el részletesen, ő elmondja, hogy jött rá arra, hogy nem ez az igaz út, nem ezt az utat kell követni. És amikor megértette, hogy nem a Jehova tanúi útján kell járnia, akkor Isten segített rajta, hogy jó könyveket vegyen a kezébe, jó előadásokat hallgasson, és eljutott a Jézus Krisztusban való igaz hitre. Átélhettem, hogy személyesen megszólított az ige. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Másik csodaként hazafelé menet a Ferenciek terén, egy láthatatlan kéz odahúzott egy könyvvásár egyik standjához, ahol egy Jehova tanúja voltam című könyvet találtam. Elkezdtem a Szentírást olvasni, kezembe kerültek Gyökösi Bandi bácsi írásai, ezeken keresztül kezdett Isten talpra állítani, a múltbeli sebeimet bekötözni. Ez már nem keresés volt, már tudtam, hogy kiben hiszek, és kinek hiszek. Riporter, milyen változást hozott a hited az életedben? Vannak, akik az élmény kereszténységet hirdetik, mármint azt, hogy Istennel rendeződni fog az egészséged, az anyagi dolgaid és minden egyéb. Én azt tapasztaltam, hogy amikor megtértem, újabb nehézségek és próbák következtek. Az öcsém meghalt egy autóbalesetben, én pedig ekkor maradtam egyedül egy kiskamasszal, egy beteg gyermekkel és egy újszülöttel. Az Úr Jézus viszont akkora erőt adott nekem, hogy talpon tudtam maradni. Ezt követően hatalmas vágy volt a szívemben, hogy amit kaptam, átadjam másoknak is. Azt éreztem, hogy nem hiába lettem tanár, nekem gyerekek, fiatalok felé kell szolgálnom. És milyen módon találtál erre lehetőséget? Hódmezővásárhelyre költöztem, egyedül a gyermekeimmel. Mindennapi imakérésem volt, Uram, mit tegyek? Egyszer elsétáltam az evangélikus templom előtt, ahol Deák László egyik áhítata volt olvasható a bejáratnál. Felvettem vele a kapcsolatot, és felajánlottam neki a segítségemet, kántorként és a gyerekszolgálatban. Így indult. Javaslom ennek a cikknek is az elolvasását, ahogy elmondja, hogy hogyan rendeződött az élete, hogyan lettek újra épp és egészséges családdá, mert Isten megajándékozta őket egy új társal, egy új apukával, és hogy hogyan érzi azt, hogy a gyerekek között micsoda feladata van az evangélium hirdetése és a vigasztalás szolgálata. Jeruzsálem romjai, a mi életünk romjai. És Deák Gabriella bizonyságtételéből is azt érezhetjük, hogy bár Jézus az igazi örömhírhozó, de őt befogadva mi magunk is örömhírhozóvá lehetünk. Ahogyan Gabriella is, hogy amikor az örömhír lakozást vett az ő életébe, az ő szívébe, akkor már a tanítványai felé tudja ezt az örömhírt közvetíteni, tudja közvetíteni a vigasztalást, tudja közvetíteni a békesség evangéliumát. Így lehetünk mi is, amikor az életünk romjai közé hívjuk a mi Istenünket, Jézus Krisztust, hogy legyen a megváltónk, és a romok között vegyen ő uralmat, és akkor a romok eltűnnek és felépül az új város, az új Jeruzsálem a lelkünkben, a szívünkben, és az örömhír lakozást vesz bennünk, és az örömhír tovább adóivá válunk mi magunk is. És akkor már ránk is érvényes az az ige, mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Általában jellemző ránk, hogyha elmegyünk valahová, valakihez, akkor visszük a panaszainkat, visszük a rossz híreinket. Úgy általában beszélgetéseink nagy részét a panaszkodás és a rossz hír közvetítés tölti ki. És Isten azt mondja, hogy ne így legyen. Az emberek várják az örömhírt. Hát ki fogja nekik elmondani az örömhírt, hogyha nem te, aki itt voltál ezen a mai vasárnapon az Isten tiszteleten? Ki fogja elmondani a rokonaidnak, a szomszédaidnak, a munkatársaidnak, az iskolatársaidnak, hogy nem kell csüggedniük a végtelenségig, nem kell elkeseredniük a végtelenségig, mert eljött Jézus, hiszen karácsony közeledik, az Isten emberré lett. Eljött Jézus, hogy megbocsátást hozzon, hogy szabadítást hozzon, hogy megtisztítson a bűntől, a gonosztól, hogy tisztává tegye a szívünket, a lelkünket, és a bűn helyett az ő örömét, az ő békességét, az ő szeretetét adja a szívünkbe. De ezt el kell, mi tudjuk, mert halljuk az Isten tiszteleten, olvassuk a Bibliából, de legyünk örömhírhozók. Mi is szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Várják az emberek az örömhírt, mert nem ismerik. Isten hívása, Isten küldése, legyünk az örömhír közvetítői. És mondjuk el, amiben hiszünk, az nem egy mese. A betlehemi történet az nem egy mese. Hát az a valóság. Tényekről van szó, hogy az Isten eljött, hogy megváltson, hogy megszabadítson, és örök életet adjon. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te ismered a szívünket. Mi szeretnénk hinni, de több a szívünkben a hitetlenség, a kételkedés, mint a hit. Nem tudjuk saját magunkat megváltoztatni. Van bennünk akarás, de nem sikerül. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy árasz ki a Te szent lelkedet. Add a Te szent lelkedet a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Te győzz meg az igazságról. Te adj hitet. És azt a pici hitet Te erősítsd meg. Te vedd el a bűneinket, és helyette töltsd be örömmel, szeretettel. Tégy bennünket képessé mások megvigasztalására. Tégy bennünket készségessé és képessé arra, hogy tudjuk vinni az örömhírt. Hogy el tudjuk mondani másoknak, hogy van megoldás. Van lehetőség az Istennel való találkozásra, hogy Jézus tényleg eljött, a megváltó tényleg megvált. Kérlek, Uram, hogy változtass meg a gondolkodásunkat, változtass meg az indulatainkat, változtass meg a hozzáállásunkat. Add, hogy teljesen a Te uralmad valósuljon meg az életünkben. Amen.